Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól, és az ő fiától, ami Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket virágvasárnap ünnepén. Hallgassuk meg Istennek szent igéjét hitünk erősítésére és lelkünk épülésére, úgy, mint az írva található János evangéliumában, János evangéliumának a 12. fejezetében, amiképpen elénk adja a virágvasárnapi történetet. Hallgassuk figyelemmel és alázattal. Másnap, amikor az ünnepre érkező nagy sokaság meghallotta, hogy Jézus Jeruzsálembe jön, pálmaágakat fogtak, kivonultak a fogadására, és így kiáltottak: Hozsánna, áldott, aki jön az Úr nevében, Izrael királya! Jézus pedig egy szomárcsikóra találva felült rá, ahogyan megvan írva: Ne félj, Sion leánya, íme királyod jön, szomárcsikón ülve. Tanítványai először nem értették mindezt, de miután Jézus megdicsőült, visszaemlékeztek arra, hogy az történt vele, ami meg volt írva róla. Bizonságot tett mellette a sokasság, amely vele volt, amikor Lázárt kihívta a sírból, és feltámasztotta a halálból. Ezért is vonult ki elé a sokasság, mert hallották, hogy ezt a jelt tette. A farizeusok pedig így szóltak egymáshoz: Látjátok, hogy semmit sem tudtok elérni, íme a világ őt követi. Istennek szent lelke tegye a mi szívünkben is áldottá és gyümölcsözővé a felolvasott igéket. Jeltek testvéreim, csendesedjünk el és imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük neked virágvasárnap ünnepét. Azt az ünnepet, amikor Jézus Krisztus, ami Urunk, bevonult Jeruzsálembe. Amikor sokasság vette őt körül. Amikor hozsannáztak. Amikor felső ruháikat levetve az ő lába elé terítették. Köszönjük Istenünk, hogy most erre a történetre emlékeztet bennünket a Szentírás szava. Urunk, szeretnék most mi is lélekben elzarándokolni erre az útra, ahol Jézusra felnézhetünk, ahol ő van előttünk, úgy, mint alázatos, szelíd király, aki szamár háton ülve megy be a városba, a templomba, Jeruzsálembe, aki szomár háton ülve jelzi, hogy itt nem egy dicsőséges, hatalmas király jön, hanem a szelíd szolga, az alázatos király, Istennek báránya. Köszönjük Istenünk, hogy most erre a Jézusra emelhetjük fel a tekintetünket. Urunk, sokszor csüggett szívvel nézünk a jövő elé. Sokszor a mi tekintetünk is olyan elhomályosodott, és elveszítjük a bizalmunkat is, elveszítjük a kitartásunkat is. Kérünk, erősíts meg minket, tisztítsd meg a homályos látásunkat, vedd el csüggedésünket, és ajándékozz meg bizonyossággal, jöjj közel hozzánk a te szent igéddel, és légy a mi Urunk, légy a mi szívünknek királya, virágvasárnap királya. A te szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Az ige hirdetésére és hallgatására készülve testvéreim, énekeljük a 331. dicséretnek az első és a negyedik versét. A 331. dicséretnek az első és a negyedik versét énekeljük. Az első vers így kezdődik: A nagy király jön, hozsánna, hozsánna. Isten igéjét olvasom, testvéreim, úgy, mint az írva található, a zsidókhoz írt levél 11. és 12. fejezetében. A 11. fejezetnek az első és második versében, valamint a 12. fejezetnek az első három versében a megjelölt helyen Isten igéje így szól hozzánk. A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Ennek a hitnek az alapján nyertek jó tanúbizonságot a régiek. Ezért tehát mi is, akiket a bizonságtevők ekkora fellege vesz körül, tegyünk le minden ránk nehezedő terhet, és a bennünket megkörnyékező bűnt, és álhatatossággal fussuk meg az előttünk lévő pályát. Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte lévő öröm helyett, a gyalázattal nem törődve, vállalta a keresztet, és Isten trónjának a jobbjára ült. Gondoljatok rá, aki a bűnösöktől ilyen szidalmazást szenvedett el, hogy lelketekben megfáradva el ne csüggedjetek. Kedves testvéreim, egy évvel ezelőtt valaki, az egyik álomnak a vezető embere azt mondta, hogy ez az időszak nem gyors távú futás lesz, hanem maraton. És milyen igaza lett? Ez nem egy gyors táv, amelyet olyan gyorsan le lehet futni, ahol a versenyző, a futó minden erejét beleadhatja a futásba, minden energiájával arra koncentrálhat, hogy minél gyorsabban lefussa az előtte lévő távot, és eléri a célt. Ez az idő, ez maraton. Ami azt jelenti, mint a maraton futónál, jól be kell osztani az erőt, hogy kitartsunk a célig. Nemrégen egy nagymama hívott föl engem, és elmondta, hogy már nagyon belefáradt ebbe a bezártságba. Szeretne találkozni az unokáival, de sem az unokái nem tudnak és nem jöhetnek ide, sem ő nem utazhat hozzájuk. És ez nagyon elcsüggeszti, nagyon elfárasztja lelkileg is, és már nagyon szomorú mindebből. Hosszú ideje tart már ez a helyzet. Egy olyan levelet, egy olyan levél részletet olvastam most fel, kedves testvéreim, amelyben a levél címzettjei hasonló helyzetben vannak. Igaz, ők nem a vírusjárvány vagy más járvány miatt csüggennek el, vagy csüggettek el, vagy fáradtak el, valami más miatt. De ők is a hit útján, az élet útján, a keresztjén életnek az útján megfáradtak. Abban bíztak, hogy Jézus Krisztus hamarosan visszajön, de nem történt meg. És az üdvösség felé vezető úton egyre jobban elfáradtak hitükben. Egyre jobban megroskadtak, egyre elcsüggettebbek lettek. És nekik is szól a biztatás, hogy lelketekben megfáradva el ne csüggedjetek. A levél írója biztatja őket ezen az úton, ezen a hosszú úton, amely nem rövid távú futás, hanem hosszú távú maraton futás, lelketekben megfáradva el ne csüggedjetek. Egy pályászhoz hasonlítja a zsidókhoz írt levél szerzője a keresztény ember életét. Nem tudjuk, hogy ki írta ezt a levelet. Minden esetre azt tudjuk, hogy biztatja a levél címzettjeit. Biztatja, hogy tartsanak ki. Ők nem azért csüggettek el, mert külső üldözés érte őket, mert a rómaiak fegyvere veszélyes számukra, hanem mert a hit útján elfáradtak. És a levél szerzője azt mondja, tegyetek le minden akadályt, vesétek le a titeket megkörnyékező bűnt, és álhatatossággal fussátok meg az előttetek lévő pályát. Egy stadionra gondoljunk, hiszen a levél szerzője is erre gondolt. Az akkori kor embere számára is már ismert volt az ilyen stadion, az olimpiai játékok kapcsán, vagy a római és görög játékok kapcsán, sportolók kapcsán, hiszen ilyen stadionokban mérték össze az erejüket, a gyorsaságukat, a tudásukat, a versenyzők, és jól ismerték ezt a helyet. És azt mondja a levél szerzője, hogy a keresztény ember élete is ilyen. Egy pályán előre futunk. Egy számunkra kijelölt pályán kell előre haladnunk, hogy elérjünk a célig. Kitartással fussuk meg ezt a célt. Ne csüggedjünk el, és ne fáradjunk el lelkünkben, hanem vessük le a minket megkörnyékező bűnt, és tegyünk le minden akadályt. Mondhatnánk, könnyű ezt mondani, de honnan merítsen erőt az ember? honnan merítsen erőt az az ember, aki abban a korban él és megfáradt, elcsüggett, vagy honnan merítsen erőt az az ember, aki most él, és hitében talán, vagy lelkében is megfáradt, elcsüggett, honnan merítsen erőt? Hiszen itt nem egy rövid távú futásról, hanem egy maratonról van szó. Egészen a célig vezető útról van szó. Ez a mai igénk arról szól, hogy honnan merítsünk erőt. És erre a kérdésre egy egész rövid választ ad. A válasz így hangzik, hit. A hitből merítsünk erőt. A hitünk által merítsünk erőt. És ennek a hitnek a levél szerzője most három oldalát mutatja meg. Figyeljünk erre a három oldalra, és próbáljunk meg mi is erőt meríteni a hitből. Az első egy definíció. Azt is mondhatnánk, hogy egy meghatározás. Egy rövid leírása annak, hogy mi a hit. És azt mondja az ige, azt mondja a levél szerzője, a hit a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok felől való meggyőződés. Remélt dolgok, nem látható dolgok, milyen bizonytalan mondhatnánk. Mégis a hit erre támaszkodik. Azt is mondhatnánk, hogy a hit az az érzékszerv, amivel meg tudjuk ragadni a láthatatlant, a láthatatlan Istent. Ahogyan a többi érzékszervünk szolgál arra, hogy a körülöttünk lévő világot megismerjük, megragadjuk, látásunkkal a láthatót, hallásunkkal mindazt, ami hallható, az érintésünkkel mindazt, ami tapintható, és folytathatnánk tovább. A hitünk az az érzékszerv, mondja ez a definíció, mivel megragadhatjuk azt, ami nem látható, amiben reménykedünk, de nem látjuk. Egy olyan kifejezést használ az egyik szóban az eredeti szöveg, amelyet így is lefordíthatunk, alátámasztás. Görögül ez így hangzik, hypostasis. A hit a remélt dolgoknak az alátámasztása. Mintha azt akarná mondani ezzel a meghatározással a Szentíró, hogy ha el is hangzik sok szép dolog, ami a Biblia tanításában benne van, ami a kereszténység számára reményteljes tanítás lehet, de ha nem tudjuk a hitünkkel alátámasztani, akkor az leomlik. Akkor az semmivé lesz. Olyan ez, mint az építkezésben a támaszték, az alátámasztás. Ha egy plafont építünk, akkor azt, ha felépítjük, alá kell támasztani, hogy megmaradjon. Ha nincs ilyen támaszték, akkor rögtön összeomlik. Nem maradott semmi. Hányan vannak, akiknek az ajkán szintén elhangzik mindaz, amit a keresztény ember remél? Sok szép kifejezés. Hányan elmondják és elmondjuk közösen az apostoli hitvallás szavait, hiszek egy Istenben, a mindenható atyában. De ha nem tudjuk alátámasztani a hitünkkel, akkor ez összeomlik, leomlik. Csak szavak maradtak, amelyek leomlanak olyan gyorsan, amilyen gyorsan kimondtuk őket. Nem tudunk rá támaszkodni. Nem tudjuk megragadni. Nem segít. Nincs erő benne. Nem erőforrás számunkra. De milyen jó, amikor hittel rá tudunk támaszkodni a remél dolgokra. Pál apostol írja a korintusi gyülekezetnek, ahol szintén belső próbák voltak a gyülekezetben. Hű az Isten, aki elhívott titeket Jézus Krisztussal, a mi Urunkkal való közösségre. És emlékezteti ezzel az igével a korintusiakat, hogy az Isten elhívta őket. Reménykedhetnek mindabban, amit Isten megígért. Ott van az az elhívás az hitéletüknek a kezdetén. És ez alátámasztja a hitüket, hogy Isten hívta el őket, és ezért reménykedhetnek, bízhatnak mindabban, amit Isten megígért. Gondoljunk csak arra, hogy minket is megszólított az Isten. Hogy életünknek egy adott pontján beleszólt az Isten az életünkbe. Hitet ajándékozott, hitet ébresztett számunkra, a mi szívünkben. És ez a hit támasztja alá mindazt, amit Isten nekünk megígér. Ami előttünk van, ami reménységünkben van. A hitünk tehát így lehet erőforrás. A nem láthatók, a remélt dolgok így lehetnek számunkra erőnek forrása, hogyha hitünkkel támasztjuk alá, az Isten ígéreteire gondolunk, amit nekünk a Szentírásban az ő szaván keresztül megígért. Legyen ilyen erőforrás számunkra az Isten ígéreteire támaszkodó hit. Aztán erőforrást jelenthet a hit számunkra abban a formában is, ahogyan azt a zsidókhoz írt levél szerzője elmondja, amikor a bizonságtévőkről beszél. Ezt a hosszú szakaszt nem olvastam föl, de itt végig sorolja a hithősöket, az Ószövetség hithőseit. Beszél Énókról, beszél Noéról, Ábrahámról, Mózesről, Bálákról, Sámsomról, Dávidról, és folytathatnánk a sort. És mindegyiknek az életéből kiemel néhány momentumot. Néhány élethelyzetet, amikor ők a hitük által döntöttek. Amikor nem egy természetes látás volt az, ami őket vezette az útjukon, hanem a hitük. És hogyha a hitünk hőseiről van szó, akkor talán folytathatnánk a sort a kereszténység történetéből a hithősökkel. Beszélhetnénk Augustinusról, beszélhetnénk Assisi Ferencről, beszélhetünk Lutherről, Calvinról, beszélhetünk Bethlen Gáborról, Lóránffy Zsuzsannáról, beszélhetünk az hugenottákról, a gályarabokról, őseinkről, elődeinkről, nagyszüleinkről, szüleinkről, hiszen ők is ott jártak a hitünk útján, mint elődök, és az életüknek egy-egy pontján a hitük által döntöttek. És azt mondja a levél szerzője, hogy ezeknek a sokasága egy nagy felhővé áll össze körülöttünk. Mi is tehát, akiket a bizonságtevők ilyen fellege vesz körül. És bárhova néznek ezek az egyébként elcsüggett és hitükben megfáradt emberek, láthatják az ő elődeiknek a hitét, a kitartását, hogy hogyan tartottak ki minden nehézség ellenére is a hit útján, és nem csüggettek el. Háborúkat éltek át, üldözésekben volt részük, és mégis megváltoztatták a világot. Mindegyiküknek, mindegyikük életének volt egy közös nevezője, hit által. És ez is erőforrás lehet, testvéreim. Azoknak az élete, azoknak a példája, akik körülvesznek bennünket. Úgy is talán, hogy már csak a könyvekben olvashatunk róluk, vagy egy-egy beszélgetésben hallhatunk az életükről. De az életük példa. Segítség számunkra is, hogy kitartással fussuk meg az előttünk lévő pályát. Ők is ezen az úton jártak, és az ő életük is buzdítás számunkra, hogy tartsunk ki. Tegyünk le minden ránk nehezedő terhet, és a bennünket megkörnyékező bűnt, és kitartással fussuk meg az előttünk lévő pályát. Adjunk hálát Istennek, hogy ilyen hithősök vesznek körül bennünket. Akár a magyar kereszténységnek a történelmére gondolunk, akár a kereszténység, világ kereszténység történelmének gondolunk, és annak nagy alakjaira, akár a Bibliának nagy alakjaira gondolhatunk. Nézzünk csak Noéra, hadd elemeljek ki egyet közülük, aki hajót épített, bárkát épített, akkor, amikor nem látott vizet sehol. Sem tenger, sem víz nem volt a közelben. És valószínűleg sokan csóválták a fejüket, miért cselekszik így? Miért épít bárkát ott, 300 méter hosszú és 150 méter széles bárkát ott, ahol se tenger, se víz? Mi értelme van ennek? De ő arra támaszkodott, ő abban bízott, amit Isten megígért neki, amit Isten mondott neki. Ez határozta meg a tetteit, és így változott meg az ő élete, így mentett meg néhányakat, és mondhatjuk tovább, sokaknak az élete így változott meg, és hitáltal változtatta meg a világot. Kedves testvéreim, merítsünk erőt hitünk hőseinek a példaadásából, akik mint felhő vesznek bennünket körül, mint a bizonságtevőknek a fellege. És a harmadik erőforrás, amit külön kihangsúlyoz a zsidókhoz írt levél szerzője, amikor azt mondja, nézzetek fel Jézusra. Ennélkül nincs erőforrás. Ennélkül csak történelem marad, ennélkül csak pszichológia marad, minden, ami hitről vagy kitartásról szól. De ha Jézusra nézünk, akkor az igazi erőforráshoz érkezünk el. Most virágvasárnap ünnepén felnézhetünk Jézusra, úgy, mint aki Jeruzsálembe érkezik. Nem sokára bemegy a templomba, megtisztítja azt, de nem sokára a hozsonnázó tömegből keresztrefeszítést követelő tömeg lesz. És Jézus is átéli azt, amiről itt a zsidókhoz írt levél szerzője beszél. Istenben bízik, bár nem látja. Átéli azt, hogy gonosz emberek veszik őt körül, és ő mégis az Isten jóságában bízik, arra támaszkodik. Átéli azt, hogy elhagyják azok, akik eddig mellette voltak, és elfutnak, és egyedül marad, és úgy érzi, hogy már az Isten is elhagyta ő, és ő mégis bízik abban, hogy Isten megígérte. Atya marad mindvégig. Átéli azt, hogy keserű a pohár, hogy a szenvedés nehéz. Mégis azt kéri, Atyám, ne úgy legyen, ahogyan én akarom, hanem ahogyan te. Istenre bízza magát. És szembesül a halállal, de mégis bízik abban, hogy az Istennek van hatalma életet adni a halál után is. És nézzünk erre Jézusra, mondja a levél szerzője. Mondja nem csak azoknak, akiknek ezt a levelet írta, hanem nekünk is, akik ezt a levelet olvassuk, és most talán lelkünkben megfáradva, elcsüggedve éljük a napjainkat, ünnepeljük az ünnepeinket, Nézzünk fel Jézusra. Gondoljunk rá, és merítsünk erőt abból, aki vállalta a keresztet, hogy nekünk példát adjon, és a mi életünket megváltsa. Kedves testvéreim, valóban nem rövid távú futásról van szó, hanem maratonról. Egy egész életről. Egy egész életpályáról. A hit útjáról a pályán. És ezen az úton mindvégig szükségünk van arra, hogy erőt merítsünk. Erőt merítsünk a hitből, a hithősökből, a gyülekezeti közösségből, egymás imádságából, hogy együtt nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki erőt ad nekünk mindvégig a hit útján járva. Ámen. Csendesedjünk el, és imádkozzunk. Köszönjük neked, Istenünk, hogy bennünket is erősíteni akarsz. Hiszen jól látod, hogy nem csak annak az első évszázadbeli gyülekezetnek fáradt meg a hit élete, hanem sokszor a mi életünk is megfárad, elcsügged. Különösen most a járvány közepette, amikor az egymástól való elzártságban kell élnünk. Amikor itt a templomban sem találkozhatunk a gyülekezet közösségében, és sokszor a szeretteinktől is el vagyunk zárva, és csak a hang, a telefon által tudjuk a kapcsolatot tartani, kérünk, erősíts meg bennünket. Ezen a virágvasárnapi ünnepen hadd álljunk most úgy oda a Jeruzsálembe vonuló Jézus mellé, hogy megerősíti a hitünket, hogy felnézünk rá. Köszönjük neked, Istenünk, hogy a hitünk az, amivel ránézhetünk, amivel a remélt dolgokban bizakodhatunk, és a nem látható dolgok felől meggyőződéssel vallhatjuk, hogy igazak és valósak. Hogy a hitünk az, amivel alátámaszthatjuk mindazt, amit te megígértél számunkra. Kérünk, erősítsd meg a hitünket. Köszönjük neked, Istenünk, a hithőseinket, a példaadókat, akiknek az életében oly sok minden dőlt el hitáltal, kitartásuk, hűségük számunkra is példát jelent. Urunk, add, hogy az ő életükből mi is erőt tudjunk meríteni. És kérünk téged, hadd nézzünk föl Jézusra, a keresztre feszített Jézusra, aki mindvégig kitartott, aki nem törődve a gyalázattal vállalta a kereszthalált, mert bízott abban, hogy te a halálból is életet tudsz adni. Mi is benned bízunk, Istenünk, Jézus Krisztusra tekintve, és kérünk, adj életet, megújulást, buzgóságot a hitünkbe, az életünkbe, kitartást és hűséget a pályánk megfutásához. Imádkozunk hozzád, Istenünk, a betegeinkért kérünk, tedd a te gyógyító kezedet a sebeikre. Imádkozunk hozzád, Istenünk, az egyedül állókért, a magányosokért, akiknek az otthonában az egyedül létet kell átélniük. Kérünk, légy társuk és gyámoluk. Imádkozunk azokért, akik gyászolnak, akik szeretett kedvesüket veszítették el. Kérünk téged, Istenünk, hogy vigasztald őket. Imádkozunk hozzád, Istenünk, a gyógyításban munkálkodókért, orvosokért, nővérekért, ápolókért, akikre nehéz teher szakad ezekben a hónapokban. Kérünk, adj nekik erőt, bölcsességet, kitartást, hogy hűséggel végezhessék a gyógyítás munkáját. Köszönjük, hogy mindannyiunkat arra kérsz, hogy nézzünk fel a te szent fiadra, Jézus Krisztusra, akit te érettünk adtál. Az ő nevében kérünk, hallgasd meg a mi imádságunkat. Ámen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Ámen. Befejezésül, testvéreim, énekeljük a 240. dicséretünket. A 240. dicséretünknek énekeljük az első 4 versét, valamint az utolsó 7. versét. Az első vers így kezdődik: Ó, én két szemeim, ti az Úrra nézzetek. Kedves testvéreim, hirdetem, hogy legközelebbi istentiszteletünk nagypénteken lesz, délután 17 órai kezdettel, amikor Jézus Krisztusnak a keresztre feszítésére figyelünk. Ezen az istentiszteleten az úrvacsorai jegyeket is kiszolgáljuk. Húsvét ünnepén, mához egy hétre, a megszokott időpontban 10:30-kor tartunk istentiszteletet, amikor ismét részesülhetünk az úrasztali jegyekben, a kenyérben és a borban. Ahogyan azt az ős egyház gyakorolta, az ő mintájukra most mi is házanként törjük meg a kenyeret. Kérem a kedves testvéreket, hogy készítsék elő a megterített asztalt, a kenyeret és a bort, áhítattal kövessék az úrvacsorai liturgiát, majd pedig részesüljünk együtt Jézus Krisztus megtöletett testének és kiontatott vérének a jegyében. Isten adjon áldott elcsendesedést és felkészülést a nagypénteki istentiszteletre és a húsvéti tolalkozásra is. Kedves testvéreim, szeretném még megköszönni a kedves testvéreknek az adományait, amit persejpénzként, vagy adományként Isten dicsőségére, vagy adományként a templom felújítására, gyülekezetünk számlájára utaltak át. Köszönjük szépen, és továbbra is hirdetem a testvéreknek, hogy átutalás formájában kifejezhetjük persejpénzünkkel, adományainkkal a hálánkat Isten iránt. Isten legyen gyülekezetünknek továbbra is őriző pásztora, áldás, békesség.